Azzal hadd kezdjem ezt az előadást, hogy az utolsó témához érkezünk. Igaz, hogy ezt a témát három részben fogjuk venni, de az utolsó olyan témát kezdjük el a római levélben tanulmányozni, amely a rendszeresen kifejtett gondolatok közé tartozik, tehát ami eszmei kifejtés, egy kérdésnek az eszmei kifejtése. Utána, ami hátra lesz még másfél fejezet, az már Pál apostolnak a személyes terveiről, búcsúzásáról szól. Tehát, hogy így mondjam, a levélnek az utolsó nagy gondolati egységéhez érkezünk, amelynek a lényege, hogy vitás kérdéseket egy keresztény közösségben hogyan lehet rendezni. Azzal hadd kezdjem ezt az előadást is, hogy a mai szakaszunkat felolvasom, és utána feltesszük azt a kérdést, hogy mi is volt az a probléma, amely ennek a szakasznak a hátterén meghúzódik. A hitben erőtelent fogadjátok be nem ítélgetvén vélekedéseit. Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehetik. A hitben erőtelen pedig zöldséget eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, és aki nem eszik, ne kárhoztassa azt, aki eszik, mert az Isten befogadta őt. Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját. Az ő tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állani, mert az úr által képes, hogy megálljon. Ám ez az egyik napot különnek tartja a másiknál, amaz pedig minden napot egyformának tart. Kiki a maga értelme felől legyen meggyőződve. Aki ügyel a napra, az Úrért ügyel, és aki nem ügyel a napra, az Úrért nem ügyel. Aki eszik, az Úrért eszik, mert hálákat ad az Istennek, és aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és hálákat ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, azért akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg, és támadott fel, és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. Te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát? Avagy te is miért veted meg a te atyád fiát? Hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélő széke elé. Mert megvan írva, élek én, mond az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. Azért tehát mindegyikünk maga ad számot magáról az Istennek. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk. Ez a mai szakasz, és én hadd kezdjem azzal a gondolatmenetünket, hogy mikor szoktam ezzel a ige szakasszal találkozni a gyakorlatban. Be kell valljam, hogy én leggyakrabban ezzel a bibliai szakasszal akkor találkozom, amikor valaki a vegetáriánizmus kérdésében állást kíván foglalni, és idézi ezt a szakaszt, hogy a hitben erőtelen zöldséget eszik. Más meg mindent megehetik, úgy gondolkozik. A másik, amikor ezzel az ige szakasszal szoktam találkozni, az az, amikor valaki arról a kérdésről gondolkozik, beszélget, hogy most szombatot kell ünnepelni, vagy vasárnapot kell ünnepelni, vagy egyáltalán meg kell-e bármelyiket ünnepelni. Amikor erről szoktak gondolkozni, akkor szoktam találkozni megint csak ezzel a bibliai szakasszal, akkor pedig erre a részletre hivatkozva, hogy az egyik megkülönbözteti a napot, a másik minden napot egyformának tart, és így szoktam ezzel találkozni. Tehát, hogy így mondjam, ilyen gyakorlati szempontból szokták alkalmazni ezt a kérdést, hivatkozni arra, mint egy állásfoglalásként, hogy hát kérem, a hitben erőtelenek zöldséget esznek. És ezzel úgy a vegetáriánizmus kérdése el van intézve. Vagy hogy kérem, meg van írva, hogy az egyik megkülönbözteti a napokat, a másik meg minden napot egyformának tart. Hát akkor nem mindegy ez a kérdés. Most mit kell gondolkozni, mit kell vitatkozni erről a kérdésről, hogy meg kell ünnepelni, vagy nem kell megünnepelni, melyik napot kell megünnepelni. Hát itt van, hogy az egyik így gondolja, a másik úgy gondolja, itt van az is, hogy kiki a maga értelme felől legyen meggyőződve. Hát én mondjam azt, hogy szerintem ez a szakasz nem erről a kérdésről szól. Ez a szakasz nem a vegetáriánizmus kontra nem vegetáriánizmus kérdéséről szól, és ez a szakasz nem a szombat ünneplés vagy nem ünneplés, vagy a vasárnap ünneplés vagy nem ünneplés kérdéséről szól. Ezért hadd kezdjem, mielőtt arról beszélnék, hogy elkezdenénk elemezni, hogy mit mond itt az apostol, hadd vessem fel egyáltalán azt a kérdést, hogy milyen, miről szól, mi az a probléma, ami ennek a szakasznak a hátterében, mint konfliktus áll itt, hiszen azzal kell kezdenie, hogy fogadjátok be, ne ítélkezzetek, ne ítéljétek meg a véleményét, ne kárhoztasd a másikat, tehát itt azért egy konfliktus helyzet van ebben a gyülekezetben, egy probléma húzódik meg emögött, és erről a problémáról, ugye ebből a szakaszból annyit megtudunk, hogy ez a probléma kapcsolódik egyrészt az étkezéshez, és az étkezésnél ahhoz, hogy vannak emberek, akik mindent megesznek, és vannak emberek, akik valami okból csak zöldséget esznek. A másik probléma pedig ünneplés kérdéséhez kapcsolódik, ünnepnapok megkülönböztetésének a kérdéséhez kapcsolódik, és annyit tudunk meg ebből a szakaszból, hogy az egyik megkülönböztet bizonyos napokat, a másik pedig nem különböztet meg, hanem minden napot egyformának tart, nem különíti el ezeket a napokat. Milyen kérdésről is van szó bibliai összefüggésben? Mi volt az a kérdés Pál apostol korában, amely az evés kérdéséhez kapcsolódott, illetve napok megünneplésének a kérdéséhez kapcsolódott? Itt hadd mondjam ki rögtön azt, hogy nagyon jól megtalálható az Új Szövetségben, hogy mik ezek a kérdések. Az első, az evéshez kapcsolódó kérdés, az a bálvány áldozati hús fogyasztásának a kérdéséhez kapcsolódik. A második pedig a napok megünneplésének vagy meg nem ünneplésének a kérdése, az pedig a szentély szolgálathoz, az úgynevezett ceremoniális szombatok kérdéséhez kapcsolódik. Hadd hangsúlyozom itt ki azt is, hogy tehát nem a tisztátalan állatok megkülönböztetésének a kérdéséhez kapcsolódik, nem ahhoz kapcsolódik, hogy a tisztátalan állatokat el lehet-e fogyasztani, a tiszta állatokat el lehet-e fogyasztani, meg kell-e őket különböztetni, vagy nem, nem erről szólt a vita téma, és nem arról szólt a kérdés, hogy a hetedik napi szombatot, amit a tíz parancsolat tartalmaz, meg kell-e ünnepelni, vagy nem. Nem erről. Tehát nem arról, amire a gyakorlatban szokták nagyon sokszor alkalmazni ezt az ige szakaszt, hanem először is a bálvány áldozati húsfogyasztásának a kérdéséről hadd szóljak. A korintusi első levél 8. fejezetében és 10. fejezetében szól az apostol erről a problémáról, és én most szeretnék is oda átlapozni, és egy néhány részletet elolvasni. Azt mondja az apostol, hogy a bálvány áldozatok felől pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. És hozzátesz egy óvást, az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még nem ismer úgy, semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik ő tőle. Tehát, a bálvány áldozati hús evése felől tudjuk, hogy egy bálvány sincs a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy. És akkor kihagyok egy kis szakaszt, és folytatom tovább onnan, a 7. verstől, de nem mindenkiben van meg ez az ismeret, sőt, némelyek a bálvány felől való lelkiismeretek szerint mind a mai napig, mint bálvány áldozatot eszik, és az ő lelkiismeretük, mivel hogy erőtelen, megfertőztetik. Pedig az eledel nem tesz minket kedvesekké Isten előtt. És utána leírja azt is, hogy hogyan okozhat ez problémát. Tehát azt mondja, hogy a bálványok felől van egy ismeretünk, ez az ismeret pedig az, hogy a bálványok azok nem létező dolgok, emberek által alkotott dolgok. Egyedül az Isten, a hatalmas teremtő Isten az, aki van, és ezért, akinek megvan ez az ismerete, az úgy gondolkozhat, hogy attól, hogy egy állatot, amelyet különben elfogyaszthat, feláldoztak egy bálvány tiszteletére, ettől ő azt a húst nyugodtan elfogyaszthatja, hiszen semmi változás nem történik benne, semmi gondot ez önmagában nem okoz, hogy bálványnak áldozták fel, és mivel tudja azt, hogy nincsenek bálványok, hogy azok emberek alkotásai, ezért nyugodt szívvel elfogyaszthatja. Ugyanakkor az a probléma, hogy vannak, akikben nincs meg ez az ismeret, tehát akik nem így gondolkoznak erről a kérdésről, Nem gondolják végig következetesen, hogy csak egy teremtő, élő Isten van. Hogy minden más istenség az emberek által alkotott, emberi kitalálás, tehát nem létezik, tehát nem tud mozogni, nem tud se rosszat tenni, se jót tenni, ahogy az Ószövetség megfogalmazza ezt a kérdést. Következésképpen, ha a bálványnak áldozták is fel azt a húst, attól az a hús nem változott meg, és attól azt elfogyasztatom. Vannak, akik ezt így nem gondolják végig, hanem azt mondják, hogyha egy állatot, egy bálványnak áldoztak föl, akkor az az állat számukra, annak az állatnak a húsa számukra már tisztátalan, mert bálványimádáshoz kapcsolódik. A bálványimádás az az Isten szemében tisztátalanság, elfogadhatatlan, és ha ők ezt a húst megennék, akkor kvázi részt vennének a bálványimádásban, hozzájárulnának a bálvány tisztelethez, és ezért ők nem ehetik meg jó lelkiismerettel ezt a húst. És akkor innentől kezdve két probléma jön. Az egyik az, hogy akkor mi marad számára. Mert hogyha a mészárszékben olyan húst tárultak, amit előtte föláldoztak egy bálványnak, rásütötték annak a bélyegét, akkor mit vegyen meg és mit tegyen meg? Akkor marad számára a zöldség. Azt nyugodtan elfogyaszthatta, nem kellett attól félnie, hogy akarata ellenére a bálványisten tiszteletnek a részesévé válik. Ami ehhez kapcsolódik viszont még problémaként, azt a 10. verstől írja az apostol a Korintusi első levél 8. fejezetében, amikor azt mondja, hogy de ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, hogy bálvány templomnál vendégeskedsz, annak lelki ismerete, mivel hogy erőtlen, nem arra indítatik-e, hogy megegye a bálvány áldozatot? És a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtlen atyád fia, akiért Krisztus meghalt. Így aztán, mikor az atyafiak ellen vétkeztek, és az ő erőtlen lelkiismeretüket megsértitek, a Krisztus ellen vétkeztek. Annak okáért, ha eledel botránkoztatja meg az én atyám fiát, inkább soha nem eszem húst, hogy az én atyám fiát meg ne botránkoztassam. És a 10. fejezetben visszatér erre a kérdésre, ezt is szeretném felidézni. A 10. fejezetben a 14-től a 33. versekben szól erről a szakaszról, és talán csak a saját szavaimmal hadd idézem fel. Azt mondja itt Pál apostol, hogy a bálványimádást kerülje a keresztény ember, tehát bálvány Isten tiszteleten ne vegyen részt, még akkor se, ha úgy gondolkozik, hogy egyébként egy bálványnak áldozott húst elfogyaszthatna. Azért ne vegyen részt, mert a bálvány Isten tisztelet, maga a bálvány imádó szertartás, az viszont már az ördögökkel való közösséget jelenti. Van egy lázadó hatalom, aki az Isten ellen lázadásba akarja vinni az embert, és elvezetni az Istentől. És egészen más dolog, hogy egy ember otthon elfogyaszt egy olyan húst, amit feláldoztak egy bálványnak, és más az, hogy részt vesz egy bálvány Isten tiszteleten, egy bálvány lakomán, és ott fogyasztja el. Amikor már részt vesz rajta, akkor a jelenlétével egyrészt szentesíti azt a szertartást, azt az Isten tiszteletet, bálvány tiszteletet, másrészt azt a benyomást kelti, hogy ez összeegyeztethető az Isten tiszteletével. Harmadrészt, és ez a legsúlyosabb, a bálványimádásnak a forrása emberi oldalon az Isten elleni lázadás, ugye erről szólt az apostol az első fejezetben. Mivel, hogy az Istent nem tisztelték, mint Istent, sem hálát nem adtak neki, ezért az Isten átadta őket a szívük kívánságainak, és mivel az Istent nem tisztelték Istenként, először embereket emeltek maguk fölé, aztán állatokat, aztán csúszómászó állatokat, és így egyre lejjebb alacsonyodott az ember. Így alakult ki a bálványimádás. De van ennek egy másik oldala, ami nem az emberi. Ez pedig az, hogy az Isten ellen lázadó hatalom Sátán tudatosan be akar vezetni olyan Isten tiszteleteket, amelyeken keresztül az embert a Teremtő Istentől elvonja, és szokások rabjává, gondolkodás nélküli ünnepek, szertartások rabjává teszi, és szép lassan elvezeti az Istennek való engedelmességtől. Az apostol ezért azt mondja, hogy amiképpen az Isten, az élő Istennek a tisztelete azt jelenti, hogy közösségbe kerülünk az élő Istennel, ugyanígy a másik oldalon azt kell kimondani, hogy amikor bálványimádásba vesz részt valaki, bálványimádó szertartásban vesz részt, akkor közösségbe kerül azzal a szellemi hatalommal, aki amögött forrásként ott áll, és az ördöggel lesz közösségben. Ezért azt mondja, hogy nem akarom, hogy ti az ördöggel legyetek közösségben, mert ez vagy-vagy kérdés. Vagy a Teremtő Istennek a tisztelője az ember, vagy a maga alkotta bálványoknak a tisztelője, aki mögött egy lázadó angyalfejedelem áll, aki az egésznek az inspirálója. Ez választás kérdése az ember életében. És ezért azt mondja, hogy tehát különböztesse meg az ember, és gondolja végig. Különböztesse meg az ember, hogy egy bálványnak áldozott húst otthon elfogyaszt, nem bálványisten tisztelet keretében, azon az alapon, hogy tudja, hogy bálványok azok emberi kitalálás termékei, emberi termékek, és önmagában a húst nem változtatta meg az, hogy bálványnak áldozták föl. Nem lett, hogy így mondjam, megdelejezve, vagy démonizálva az a húsdarab. De két dolgot vegyen figyelembe. Az egyik az, hogy ugyanezt ne tegye bálványisten tiszteleten, mert az már az ördögökkel való közösségvállalás, az már a bálványisten tisztelet és az élő Isten tiszteletének az összevegyítése, a kettő közötti mindig meglevő éles határvonalnak az elmosása, és ne keltsen olyan benyomást, hogy az Isten azt mondaná, hogy mindegy, hogy hogyan tisztelnek engem, mert az Isten ezt nem mondta. Jézus Krisztus azt mondta, hogy hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Jézus ezt mondta erről a kérdésről. Harmadrészt pedig, tehát ne vegyen részt bálványimádó szertartáson, ne vegyen részt annak a kicsapongó lakomáján, de akkor se fogyassza el a bálványnak áldozott húst, amikor vendégségbe megy, és van ott egy ember, aki azt mondja, hogy vigyázz, ezt bálványnak áldozták fel. Én tudom, hogy te keresztény vagy, vigyázz, mert ezt a húst bálványnak áldozták fel. Ekkor azt mondja, hogy vegye figyelembe a másiknak a lelkiismeretét, és ne egye meg, ne fogyassz el azt a húst a másik lelkiismeretéért. Ezt mondja tehát a 10. fejezetben. Tehát ez egyszerű, átlátható képlet, hogy így mondjam. Azt mondja, hogy induljunk ki abból, hogy az élő Istenen kívül nincs más hatalom, nincs más istenség, a bálványok azok emberi kitalálás termékei, ugyanakkor az ördög által inspirált szertartások, a bálványtiszteletek. Következésképpen meg lehet enni a bálványnak áldozott, egyébként elfogyasztható húst, de ne tegye ezt bálványisten tiszteleten, ne szentesítse azt, ne vegyen részt benne, és ne tegye ezt akkor, amikor a másik ember figyelmezteti arra, hogy vigyázz, ezt bálványnak áldozták föl. A másik érdekében ne tegye, mert nem biztos, hogy a másik is úgy gondolkozik, mint ahogyan ő ezt világosan átlátja, hogy ő nyugodtan elfogyaszthatja, nyugodtan megeheti, nem lesz annak semmi baja. Ez tehát az egyik kérdés. Ugye ez a kérdés azért volt előtérben, mert akik a zsidóságból jöttek, azok számára, ami bálvány tisztelethez kapcsolódott, a legkisebb mértékben is, az tisztátalan volt. Az elfogadhatatlan volt. Ugyanakkor jöttek a pogány kereszténységből sokan, akik ezt az abszolút fenntartást nem hozták magukkal, hogy így mondjam, zsigereikben, gyökerükben, akik meg tudták közelíteni másképpen ezt a kérdést, és meg tudták különböztetni, hogy ott nem ehetem meg, de itt megehetem. És ez nem ellentmondás, ez nem következetlenség, hanem van egy gondolati alapja ennek, amit az előbb elmondtam, nem akarom már megismételni. Mivel itt pogányok és keresztények együtt voltak a gyülekezetben. Pogányok és zsidók, bocsánat a nyelvfotlásért. Tehát pogányságból jöttek, és zsidóságból megtértek, együtt voltak. Ami az egyik számára botránykő volt, azt a másik nem látta problémának. És nem értette, hogy mi a probléma ebben. A másik terület, ugyanilyen megérthető terület, a szentély szolgálatához kapcsolódó kérdés volt, amint említettem. Itt az volt a kérdésnek a lényege, hogy meg kellett tartani azokat az ünnepeket, amelyek az áldozati szertartásokhoz, az áldozati rendszerhez tartozó úgynevezett ceremoniális ünnepek voltak, vagy sem. Mózes könyvei nagyon világosan megkülönböztetik a 10 parancsolat 4. parancsolatában olvasható 7. napi szombatot, amely a teremtésnek az emlékünnepe, az isteni szabadításnak az emlékünnepe, és azokat a szombatokat, amelyek megszabott időben voltak, eshettek most a mi fogalmazásunk szerint vasárnapra, hétfőre, kedre és így tovább, mert Nisszán hónap 14-én kellett megünnepelni a Páska ünnepet. Ez volt az első ünnep az évi ünnepkörben. Ezt is szombatnak hívták, szombatoknak hívták ezeket az ünnepeket is, de ezek nem 7. napi szombatok voltak, hanem szabott időben kellett megtartani, és egyébként egy csodálatos tanítás húzódik meg mögötte. Az ószövetségi áldozati rendszerben, az évi ünnepkörben az Isten megtanította a megváltás művét ezek által, a szertartások által. Hogyha valakit ez részletesebben érdekel, akkor ismét csak ajánlani tudom az Ószövetségi Szentély és az Evangélium című könyvet elolvasásra. Ez kifejti részletesen ezt a témát, hogy hogyan lehet látni a megváltás művét az áldozati rendszerben. Én két gondolatot hadd idézzek fel. Az egyik, hogy hogyan lehet látni azt, hogy maga az áldozat, az nem más, mint maga az Úr. Volt az áldozati rendszerben egy különleges nap, a Jom Kippurnak a napja, a nagy engesztelés napja, amit a zsidó magyarázók mind a mai napig az utolsó ítélet napjának tekintenek, annak az előképének tekintik, és ezen a napon volt egy különleges szertartás. Két kecskebakot kellett odaállítani az Úr elé, és sorsot kellett vetni a két kecskebakra. Az egyik az Urat jelképező kecskebak lett, az Úrért való sors esett rá, a másiket Azázelért, Azázel egy pusztai démon, Sátán jelképe. A két kecskebak közül az egyiket meg kellett ölni. Az Urat jelképező bakot kellett megölni. Ennyire világosan, ennyire tisztán benne volt az Ószövetségi Szentély szolgálatban, hogy az az áldozat, akinek köszönheti az ember az életet, a bűnbocsánatot, a kegyelmet, a felmentő ítéletet, az az áldozat az nem más, mint maga az Úr. Ez az egyik, amit szerettem volna felidézni, döbbenetes módon benne van az evangélium. A másik, hogy mint egy menetrendet mond el, hogy hogyan fog megvalósulni az Isten megváltási műve ezen a földön. Az első ünnep az a Páska ünnep, amely Krisztus áldozatát jelképezi, amely azt jelképezi, hogy az ítélettel szemben az menekülhet meg, aki az áldozat vérét elfogadja. Az elkerülés ünnepe. A Páska ünnephez kapcsolódott a kovásztalan kenyerek ünnepe és a zsengekéve meglóbálásának az ünnepe. A kovásztalan kenyerek azt fejezték ki, hogy el kell tisztítani minden kovászt, minden bűnt. Krisztus áldozata annak az embernek szolgál javára, aki nem csak elfogadja és örül, hanem aki a bűnnel szembefordul Krisztus áldozatát elfogadva, aki az isteni kegyelmet látva szakít a bűnnel. Másrészt a zsengekéve megróbálásának az ünnepe harmadnapra történt. Krisztus feltámadásának az előképe, az új szövetség ezeket így beazonosítja, ezeket a pontokat. Utána a következő ünnep, a pünköst ünnepe, az 50-ek ünnepe volt, amikor megsokasodott Krisztus vérének az eredménye, amikor tömegek csatlakoztak az Isten munkájához. És ezután jött az őszi ünnepkör, amikor a Jom Kippurra emlékeztető kürtzengés ünnepe volt először, amelyik arra emlékeztetett, hogy az Isten megbocsátja a bűnt, de feljegyezve maradnak a bűnök egészen az ítéletig, és majd csak az ítéletben törli el a bűnt. És emlékezzen az ember, és készüljön az ember, és ne felejtkezzen el erről a tényről, hogy az Isten megbocsát, de az ítéletben előszedi az emberi életet, előveszi az emberi cselekedeteket, és meg fogja ítélni, hogy örök életet nyerhet, és ezért eltörli a bűneit, vagy pedig vissza kell, hogy hárítsa a bűnöket, mert eltért a megtérés útjáról, visszafordult az Isten követésétől időközben egy ember. Erre emlékeztette az emlékeztető kürtzengés, egy felkészítő ünnep volt, utána jött a Jom Kippur ünnepe, a nagy engesztelési napnak az ünnepe, ami tehát az utolsó ítéletet jelképezi, és utána jön egy örömünnep, a sátoros ünnep, amelyik azt fejezte ki, hogy eltöröltettek a bűnök, és most az Istennek hálát adhatunk örömmel, mert megtisztultunk, megszabadultunk, és az Isten azt ígérte, hogy eljön az ő országa. Ez egy menetrend. Először Krisztus áldozatot hoz, aztán feltámad a halálból, az ő vérével megtisztítja az embert, az áldozata nyomán sokan csatlakoznak hozzá, és végül jön az ítélet, amelyre az Isten elő akarja készíteni az embert, az ítéletben megtisztítani és eltörölni az ember bűneit, és végül jön egy nagy örömünnep, amikor a szétszakított kapcsolat helyreáll, az Isten és az ember egy helyen lesz, együtt lesz, Jézus Krisztus eljön, és a bárány menyegzőjének a vacsorájára sor kerül. Ez az örömünnep, amely lezárja ezt az emberi történelmet. Ez a bűntörténelmének a megoldása, a menetrendje, hogy hogyan oldja meg az Isten. Ezek az ünnepek, ezek tehát szabott időben zajlottak, és ezek szombatok voltak. Szombatnak nevezték ezeket is. A kérdés az az volt, hogy meg kellett tartani ezeket a ceremoniális ünnepeket, akkor, amikor az ószövetségi szentély előkép jellege, üzenete véget ért, mert Jézus meghozta az áldozatot, és mostantól kezdve a valódi szolgálat kezdődött el. Voltak, akik azt mondták, hogy az ószövetségi szentély, a földi szentély, az a mennyeinek a másolata, mert hogy Mózes könyve ezt tanítja, hogy a mennyben készült mintára kellett elkészíteni abból a célból, hogy tanítsa az embert a megváltás munkájára. Hogy egy jelképes szertartás, így fogalmazott valaki egyszer, amikor beszélgettünk, hogy mint egy drámajáték útján megtanítja az embert arra, hogy hogyan fogja az Isten a bűnt elrendezni. Hogy mit kell tenni a bűnrendezésért. És ez árnyék, ez előkép, de a valóság Krisztusé, és amikor eljött a valóság, akkor miért csinálná tovább, miért folytatná tovább az ember azokat a szertartásokat, amelyek az előkép szertartások. Amikor már megvan a valódi áldozat, akkor miért kellene továbbra is áldozatot bemutatni a szentélyben? Ez volt az egyik gondolkozásmód. A másik gondolkozásmód pedig nem tudott elszakadni a szentélytől, hiszen évszázadok óta hozzák az áldozatot, évszázadok óta élik meg így a hívők a maguk hitéletét, és ugye minden változtatás, megszokott dolgok megváltoztatása, az küzdelmekkel jár együtt. Az felháborodást idézhet elő, illetve hát felkavarja az ember lelkét. Tehát itt megint volt egy konfliktus helyzet. Voltak, akik továbbra is ragaszkodtak a szentélyhez, a szentélyben végzett szertartásokhoz, az azokhoz kapcsolódó ünnepek megtartásához, mert nem értették meg azt, hogy Krisztus a valóság, Krisztusé a valóság, és mindezek csak előre mutattak Krisztusra, de mikor eljött a valóság, akkor már nem kell előre mutatni. Akkor már nem kell folytatni ezeket, mert ezek addig maradtak érvényben, amíg a valóság el nem érkezett. Ezeket a gondolatokat a zsidókhoz írt levélben fejti ki a Szentírás, a 8-tól 10. fejezetben olvashatjuk el a zsidókhoz írt levélben, és van egy másik szakasz, amit szeretnék itt felidézni, ez pedig a Kolossé beliekhez írt levél 2. fejezete, ahol a következőt olvashatjuk a 13. vers végétől a 17. versig. Megbocsátotta minden bűnötöket azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezve azt a keresztfára. Lefegyverezve a fejedelemségeket és hatalmasságokat, őket bátran mutogatta diadalt vévén rajtuk abban. Tehát azt mondja, hogy Krisztus úgy bocsátotta meg a mi bűneinket, hogy ő magára vette a törvénynek az átkát, a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, nem a parancsolatokat törölte el, hanem az átkot vette magára, amelyet az engedetlenekre mond ki az Isten törvénye. És ezzel, hogy így mondjam, kihúzta a méregfogát, eltávolította az átkot az emberi életről, és innentől kezdve van bűnbocsánat, és mehetünk az Istenhez az ő kegyelmének köszönhetően. És azzal folytatja, hogy senki azért titeket meg ne ítéljen evésért vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat, mondja a károli fordítás, az eredeti szövegben többes szám van, tehát szombatok dolgában, amelyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság Krisztusé. Tehát világos az apostol érvelése, ezek árnyékok, előképek, ábrázolják a valóságot, de nem maga a valóság. A valóság az Krisztusé. Amikor egy ember tehát felismeri azt, hogy Krisztus meghozta az áldozatot, innentől kezdve nekem nem a földi szentélyhez kell mennem, nem kell leölnöm egy bárányt és így bűnbocsánatot nyernem, hanem a mennyei szentélyhez kell járulnom Krisztus által, aki a közben járom, és az ő vérére hivatkozva kérnem bűnbocsánatot. Aki ezt megértette, az nem ment többet a földi szentélyhez. Aki ezt nem értette meg, az egy kicsit felemás helyzetbe került, mert hitte, hogy Krisztus a messiás, de ugyanakkor továbbra is vitte az áldozatot, mintha az még mindig előre mutatna az eljövendő messiásra, aki majd az életét odaadja az emberért. Mind a kettőnél azt találjuk, hogy ugyanaz a csoport volt az, aki úgy gondolkozott, hogy csak zöldséget ehetek, mert ha megeszem a bálványnak áldozott húst, akkor szentesítem a bálványisten tiszteletet, illetve, hogy meg kell ünnepelnem a szertartásokat, mert hűtlenné válok az Isten iránt, hogyha nem ragaszkodok hozzájuk. Ugye ez a csoport a zsidóságból megtértek közül került ki. Akik ragaszkodtak ehhez, akik hozták ezt a gyökereikben, akik nem látták át ennyire, mert benne éltek, hogy évszázadok óta áldozatot vittünk, és így tiszteltük az Istent. A másik oldalon pedig nyilván olyanok voltak a zsidók közül, akik átlátták ezt a kérdést, illetve a pogányságból megtértek közül, akik más nézőpontból tudták szemlélni az Ószövetséget, nem olyan személyes kötődéssel, mint amit egy zsidó keresztény hozott magával. Azt láthatjuk tehát, hogy ezek a kérdések, ezek kapcsolódnak ahhoz a gondolathoz, hogy valaki hitben erős vagy erőtelen. És egyértelműen azokat nevezi erősnek, akik úgy gondolkoznak, hogy nyugodtan megehetik, illetve akik úgy gondolkoznak, hogy nem kell megkülönböztetniük a napokat. Másrészt hitben erőtelennek nevezi azokat, akik csak zöldséget esznek, illetve akik megkülönböztetik a napokat. Mit jelent ez, hogy valaki hitben erőtelen, mit jelent hitben erőtelennek lenni? A korintusi első levél 8. fejezetének a 7. versét szeretném ismét kiemelni, ahol azt olvashatjuk, hogy ezt mondja azokról, akikben nincs meg ez az ismeret. Tehát nincs ez a végig gondolás, akár az ünnepek kapcsán, akár a bálványáldozati hús fogyasztása kapcsán, amit az előbb kifejtettem. De nem mindenkiben van meg ez az ismeret, sőt, némelyek a bálvány felől való lelkiismeretük szerint mind a mai napig, mint bálvány áldozatot eszik, és az ő lelkiismeretük, mivel hogy erőtelen, megfertőztetik. Tehát a hitben erőtelen ember az az ember, akinek a lelkiismerete erőtlenül működik. Miben jelentkezik az, hogy erőtlenül működik a lelkiismerete? Abban jelentkezik, hogy egy kérdést nem tud, hogy így mondjam, finomabb mérlegre helyezve megvizsgálni, hanem kicsit durvábban működik, és nem részletez bizonyos dolgokat. Vagy másképpen úgy fogalmaznám meg, hogy amikor egy lelkiismeret olyan dolgokért jelez, amiket, hogyha közelebbről megvizsgálunk, akkor kiderül, hogy külön választható, hogy itt kell, hogy jelezzen, itt nem kell, hogy jelezzen. Tehát az erőtlen lelkiismeret az azt jelenti, hogy nem jól működik, mert jelez olyankor, amikor nem kellene jeleznie, és hadd fogalmazzam meg, ez már csak az én gondolatom, hogy nem jelez olyankor, amikor kellene jeleznie. Tehát egy sajátos keveredés történik ekkor az ember életében, mert az egyik oldalról úgy tűnik, hogy nagyon erőteljesen működik a lelkiismerete, csak az a probléma, hogy nem az igazság következetes végiggondolása nyomán működik a lelkiismerete, hanem elnagyolt kérdés megközelítésben, kicsit durva megközelítésben működik, és nem tesz különbséget bizonyos dolgok között, hanem, hogy így mondjam, már egy körrel hamarabb kizárja minden lehetőségét a gondolkozásnak is és a cselekvésnek is. Tehát a hitben erőtelen lelkiismeret az jelez olyankor, amikor nem biztos, hogy kellene jelezni, amikor nem kellene jelezni, és nagyon könnyen előfordul, hogy nem jelez olyankor, amikor kéne jelezni. Tudnélik, itt a fejezetből kiderül az, hogy akik hitben erőtelenek, azok kárhoztatják a másikat, ítélkeznek a másik fölött. Hát hogyan lehetséges ez? Nem éreznek lelkiismeret furdalást miatta? Értjük a problémát? Tehát az egyik oldalon lelkiismereti problémát okoz neki az, hogy megegyen egy olyan húst, amit egyébként megehetne, mert tiszta, csak bálványnak áldoztak föl. És ezt nem viseli el a lelkiismerete. Ugyanakkor gond nélkül kárhoztatja azt, aki ezt megteszi. Az viszont nem okoz problémát a lelkiismeretének, hogy ítéletet mondjon a testvére fölött. Erre mondom azt, tehát ez a lelkiismeret ez nem jól működik, erőtelenül működik, nem gondol végig következetesen dolgokat, hanem biztonsági zónát hagy, és inkább nem tesz meg dolgokat, amiket megtehetne, ugyanakkor viszont nem jelez olyankor, amikor szeretetlen. Mondhatnám úgy, hogy ez egy kicsit olyan farizeusi magatartás. A külső látható dologban nagyon szigorú vallásosnak mutatja magát. A lelkileg meglátható dolgokban pedig mintha egy kicsit elnagyoltan működne. Nem probléma, hogy belül telve van ítélkezéssel. Tehát ez az erőtlenül működő lelkiismeret. Mi az, ami ezt feloldhatná, illetve mitől lesz ettől hitben erőtelen egy ember? Mert erőtlenül működő lelkiismeret és hitben erőtelen valaki, ez ugyanaz a probléma. Tehát az egyik, ami feloldhatja, az az, hogyha valaki végig tud gondolni egy kérdést az igazság fényében. Ugye a lelkiismeret az úgy működik az emberben, hogy ismerethez szabottan működik. Amiről az ember azt mondja, hogy ez igazság, az lesz számára a mérce a lelkiismeret furdaláshoz. Ha valaki azt mondja, hogy az Isten beszéde igazság, akkor lelkiismeret furdalása lesz, ha valóban igazságnak tekinti az Isten beszédét, ha nyilvánvalóan engedetlen az ige valamely tanításával szemben. De nem lehet, hogy másképpen működjön, mert a lelkiismeret az így működik, hogy amit elfogad az ember igazságnak, ahhoz szabottan jelez. Tehát ebből a helyzetből úgy tudna kijönni egy ember, hogy megérti azt, hogy mi a különbség a bálványimádó szertartáson elfogyasztott bálványhúsevés és a mészárszékben megvásárolt bálványnak áldozott hús otthoni elfogyasztása között. Ha hajlandó, ezt így végig gondolni, és nem áll meg ott, hogy ez bálványnak van áldozva, és innentől kezdve tisztátalan számomra is megközelíthetetlen. Ha ezt nem tudja megtenni, tehát ha ehhez erőtelen, hogy ezt így végig gondolja, a gondolkozása nem erősödik meg ebben a tekintetben, akkor nem tud megváltozni ebből, nem tud változtatni azon, hogy lelkiismeret furdalása van, amiatt, hogy olyan dolgot tesz. Miért lesz ettől hitben erőtelen egy ember? Nagyon egyszerű a háttere ennek, vagy a logikája ennek. Az Isten iránti bizalomnak az alapja az, hogy én rendeztem az Istennel a kapcsolatomat. Hogy ugyan vétkeztem, de megvallottam a vétkemet, és elhagytam a vétkemet, és engedelmeskedek neki. Ekkor tud egy ember bízni az Istenben, és rábízni magát az Istenre. Ha az embert belülről emészti egy olyan gondolat, hogy én nem engedelmeskedek az Istennek. Ha az embert belülről emészti azt, hogy én olyan dolgokat teszek, ami az Isten akaratával ellentétes, hogy én nem követem az Istent, akkor nem tud bízni az ember az Istenben. Tehát tiszta lelkiismeret és Istenben való bizalom így kapcsolódik össze. Akkor tud az ember bízni az Istenben, amikor jó lelkiismeretet nyert Jézus Krisztus áldozata által, és engedelmességre jutott. Hiába akarom én a bűnbocsánatot elfogadni, hogyha nem tértem meg abból a bűnből, amelyre bocsánatot szeretnék kérni. Ha jól működik a lelkiismeretem, akkor nem tudom a bűnbocsánatot magaménak tekinteni, mert nem tértem meg abból a bűnből. Amikor tehát a lelkiismeret jelez olyan dolgok miatt, amikért nem biztos, hogy kéne jeleznie, akkor az ember azért válik hitben erőtelenné, mert az Istennel való bizalmi kapcsolatát ássa alá az a tudat, hogy ő hűtlen. És ezért hitben is erőtelenné válik. Nem csak a lelkiismerete működik erőtlenül, hanem ennek az a következménye, hogy félelmek, gyötrelmek, bizonytalanságok és békétlenségek jellemzik az életét, és hiányzik a békés öröm, és az Istenben való feloldódás, az Isten iránti bizalomból fakadó hálás öröm és nyugalom, békesség. És ezt nem lehet másképpen eltávolítani, nem kell elnyomni és mindenáron magamra erőltetni egy békességet. Ezt egy módon lehet megoldani. Hogy az ember fogadja el a kegyelmet a bűneire, és szánja oda az akaratát az engedelmességre. Más módon ezt a problémát nem lehet feloldani. Az ember nem tud bízni csak akkor, hogyha az Istenhez tért, és ezt a lelkiismeretet megpecsételi. Na de, hogyha olyan dolgokat tesz, amiben a lelkiismerete bizonytalan, akkor ezzel az Istennel való kapcsolatát teszi tönkre. És hogyan teheti ezt? Ugye két eset fordulhatott elő. Az egyik, hogy az az ember, aki a bálvány áldozat felől nem úgy gondolkozott, ahogyan Pál apostol gondolkodott. Vagy a hitben erősek gondolkodtak. Vagy akiknek a lelkiismeretük következetesen a dolgokat komolyabban megvizsgálva működik. Akkor az egyik lehetőség, hogy látott egy testvért, látta egy testvérét, akiről látta azt, hogy elfogyasztja azt a húst, amit bálványnak áldoztak föl. Most tételezzük fel, hogy nem bálványisten tiszteleten, tehát egy hűséges ember volt, aki nem akart megbotránkoztatni, de látja azt, hogy ez az ember megveszi a mészárszékben, és hazaviszi, és elfogyasztja. És ekkor két dolog történhetett vele. Az egyik, hogy megbotránkozott rajta, és a szívében ítéletet mondott a másik felett, és azt mondja, hogy lehet ez még hívő? Hát hívő lehet az az ember, aki bálvány Isten tisztelet részese? És ugye, mint széllel szemben látszik, hogy mi a probléma ebben a magatartásban. Az ítélkezés. Jézus azt mondta, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. A legsúlyosabb következményekkel járó bűn az ítélkezés. Egymás ellen még szívetekben se gondoljatok gonoszt. A másik probléma, és legalább ilyen súlyos probléma, hogyha ez az ember azt mondta, hogy ja, hát ha neki szabad, akkor nekem is szabad. De nem úgy jutott el ide, hogy megértette, hogy a másik miért tesz, és milyen alapon teszi azt, amit tesz, hogyan viszonyul hozzá, hanem azt mondta, hogy hát ha neki nem bűn, akkor nekem sem bűn, ha neki szabad, akkor nekem is szabad, miközben a lelkiismerete nem kapta meg azt az információt, azt a világosságot, ami feloldotta volna a belső bizonytalanságot, és nyugalmat adott volna, miközben megeszi a bálványnak áldozott húst. És ez az ember ott téblából, hogy most megegyem, ne egyem. Ha megeszem, akkor rosszul érzem magam, mert hogy lehet, hogy megettem. Ha nem ettem meg, akkor rosszul érzem magam, mert hogy lehet, hogy a másik megette. És ebben őrlődik újra és újra, és mindez aláássa az Istenben való bizalmat, mert nem tudja megélni azt az örömöt, azt a békességet, azt a megnyugvást, amit az Isten adni akar egy embernek. Tehát súlyos kérdésről van szó. Azzal szeretném ezt a bevezetést lezárni, hogy amint láthatjuk, ezeket a kérdéseket a Biblia alapján ki lehet fejteni. Tehát ezekre a kérdésekre van bibliai válasz, mert a bálvány imádás kérdésére van bibliai válasz, a bálványhús elfogyasztásának a kérdésre, amint láttuk, van bibliai válasz, Pál apostol ezt a korintusi levélben kifejtette. A ceremoniális ünnepek kérdésére van bibliai válasz, megérthető, hogy az Istennek mi az álláspontja ebben a kérdésben. Hogyha ezekre a kérdésekre van bibliai válasz, akkor az apostol miért nem fejti ki ezt a választ a római levélben? Értjük a súlyát a kérdésnek? Tehát ezekre a kérdésekre van bibliai válasz. Meg el lehet mondani, hogy ezt tanítja a Biblia. Eddig erre szántam rá az időt, eléggé el is ment. De az apostol miért nem mondja el ezt a bibliai választ a római levél 14. fejezetében? És itt az első dolog, amit a vita kérdések rendezésénél minden kereszténynek meg kell értenie. Azzal, hogy az apostol nem mondja el a bibliai tanítást itt, azzal meg akar tanítani valamire. Ez pedig az, hogy az egymás iránti szeretetnek, az egymás befogadásának a megharcolása fontosabb, mint hogy egy bibliai kérdést kiszőrözzünk egészen tisztára. Ha egy bibliai kérdést csak azon az áron lehet kitisztázni, ha egy ilyen jellegű bibliai kérdést, ezt azért hadd hangsúlyozom, ha egy ilyen jellegű bibliai kérdést csak olyan áron lehet kitisztázni, hogy szeretetlenség alakul ki, hogy feszültség jön létre, és ítélkezés jön létre, akkor nem az a baj, hogy valaki így gondolkozik a bálványhúsfogyasztásról, a másik meg amúgy gondolkozik, és nincs egység ebben. Akkor az a baj, hogy nincsen szeretet közösség. És ez a baj fontosabb és súlyosabb, mint az, hogy esetleg valaki nem eszik meg helytelen vagy nem következetes gondolkodás következtében, amit megehetne. Ez kisebb probléma, mint az a probléma, hogy ítélkezővé válik, vagy elutasítóvá, szeretetlenné válik a másikkal szemben. Tehát az első tanulság az abból következik, hogy mit nem mond el az apostol. És ahhoz vezet, hogy a problémának az igazi súlya, az igazi probléma az, amikor szeretetlenné válunk egymás iránt. Amikor türelmetlenek vagyunk, nem fogadjuk be egymást, ítélkezünk egymás fölött, akkor ez sokkal súlyosabb probléma, mint az, hogy egy bibliai kérdésben nem teljesen ugyanúgy látunk. Mert Jézus Krisztus küldetése, Jézus Krisztus életének a summája az, hogy ő az Isten szeretetét kívánta az ember elé tárni, és így fogalmazta meg Jézus: szeressétek egymást úgy, ahogyan én szerettelek titeket. János Evangélium a 15. fejezetében a 12. vers. Úgy új parancsolatot adok nektek, ennek az értelmét nem sokára meg fogjátok érteni a keresztáldozatomból, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. János Evangélium a 17. fejezetében a 21. és 23. versre szeretnék még hivatkozni. Ott azt mondja az apostol, így imádkozott Jézus, hogy egyek legyenek, amiképpen én és te az atyával egy vagyok, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Az Isten hatalmának a bizonyítéka az, amikor különböző adottságú emberek, különböző habitusú emberek képesek az Isten szeretetében közösségre jutni, befogadni egymást és egymást erősíteni. Ez azt mutatja, hogy van hatalom, amely képes legyőzni az önzést, az elkülönülést, az ítélkezést, és képes megteremteni a szeretet közösségét. Ezért súlyos kérdés tehát ez, és ezért innen közelíti meg az apostol a kérdést, mert annak, hogy az evangéliumnak hatalma legyen, és hatalommal táruljon az emberek elé, annak nem csak az a feltétele, hogy tiszta evangélium hirdetés legyen. Ez az egyik feltétele. Az egyik feltétele az, hogy a nyilvánvaló igazsággal kellessük magunkat minden ember lelkiismeretének, és ne hamisítsuk meg az Isten igéjét. De van egy másik feltétele, hogy az Isten szeretetet munkáló hatalma megnyilatkozzon azok életében, akik ezt az evangéliumot elfogadták. És nem elég csak az egyik, és nem elég csak a másik, hanem ennek a kettőnek együtt kell lenni ahhoz, hogy az evangélium mások számára meggyőző hatalommá váljon. A szavak tisztasága és az élet tisztasága az egymás iránti szeretet össze kell, hogy kapcsolódjon. És az apostol súlyosabb problémának tekinti azt, hogy ilyen, harmadrangú, negyedrangú, tizedrangú kérdéseken egymásnak esnek, mint azt, hogy valaki ebben a kérdésben nem lát teljesen tisztán. Ez súlyosabb probléma. És akkor most nézzük meg, hogy hogyan is közelíti meg ezt a kérdést az apostol, és mit mond el erről a kérdésről ebben a szakaszban, amit most vizsgálunk. Az első dolog, az első versben egy alaphangot üt meg az apostol, egy alapvető szempontot ad, ez pedig így hangzik, a hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetvén a vélekedéseit. Utána a második versben elmondja a problémát, némely ember azt hiszi, hogy, némely ember azt hiszi, hogy. Utána a harmadik versben és a negyedik versben adja a második tanácsot és a harmadik tanácsot, aztán az ötödik vers első részében előhozza a második problémakört, az ötödik vers második részében mondja a negyedik tanácsot, és utána a hatodiktól a kilencedik versben arról beszél, hogy mit jelent Krisztust követni, és a tizediktől a tizenkettedik vagy tizenharmadik vers első részéig pedig egy végső szempontot ad, ahogyan ezt a kérdést meg kell közelítenünk. Az alaphang, amit itt megfogalmaz, tehát így hangzik, a hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetve vélekedéseit. A hitben erőseket szólítja meg, tehát azokat szólítja meg, akik végig tudnak gondolni egy kérdést következetesen, és hogy így mondjam, apró részletekben meg tudják különböztetni, hogy ez helyes, ez már nem helyes. És nem elnagyoltan tekintik a kérdést. És nekik azt mondja, hogy ne vitatkozzatok azon, hogy a másik mit gondol. Ne legyen ez szóbeszéd tárgya, ne hozzátok elő, és ne érezzétek úgy, hogy minden áron észérvekkel meg kell győzni a másikat. Mert itt az a probléma, hogy az észérvek nem úgy működnek, mint nálatok. Másként működik a gondolkozás. Érzelmi beállítottságú a gondolkozás, és nem gondolkozás központú a gondolkozás ilyenkor. És azt mondja, hogy tehát az első felelősség az azoké, akik átlátják ezt a kérdést, akik világosan látnak, megkülönböztetik a kérdéseket, és nekik azt mondja, hogy amire olyan nagy ingerenciája lenne, hogy tartsa napirenden. Hogy lehet, hogy nem érti, mondja az ilyen ember, aki így gondolkozik. Hát nem világos ez a kérdés. Hát hogy lehet, hogy még mindig nem érti? És megpróbálja 26-szor is elmondani, meg 25-ször is elmondani, és mit vált ki ezzel? Annál nagyobb ellenállást. Mert minél buzgóbban akarja megmagyarázni, hogy hát világos ez a kérdés, annál nagyobb ellenállást fog kiváltani. Ezért azt mondja, hogy a hitben erőtelent fogadjátok be, és ne ítélgessétek az ő véleményét, ne fontolgassátok, ne beszéljétek meg az ő véleményét, ne legyen ez állandó irritációs pont az életetekben, mert ez a kérdés így a szeretetlenség légkörében, a befogadás hiányában nem feloldható kérdés. Ezt a kérdést akkor lehet kezelni, amikor már a jó lelkület, a szeretet lelkülete megszületett. Amikor egymásnak feszülés van, amikor konfliktus van, akkor a konfliktusban nem arra figyelnek az emberek, hogy átgondoljam a másiknak az érveit. Nem. A konfliktus helyzetben arra figyel, hogy mikor vesz levegőt, hogy a saját véleményemet elmondhassam. Azon gondolkozik, hogy mivel tudnám az érveit kiütni, hogy ne kelljen szóba állni vele. Szó sincs arról, hogy mérlegelném és átgondolnám. Erről csak akkor van szó, amikor szeretett közösségben lehetünk egymással. Amikor tudom, hogy a másik szeret akkor is, ha nem ért velem egyet. Amikor úgy élem meg, hogy ha nem ért velem egyet, az nincs velem, ellenem van, és az életemet veszélyezteti, akkor ott nem lehet tenni semmit érvekkel. És minél inkább előtartják, minél inkább próbálják megmagyarázni, annál nagyobb konfliktushoz vezet ez, annál nagyobb ellenállást, annál nagyobb feszültséget okoz ez. Tehát az első tanácsa az apostolnak, az a hitben erősekhez szól, hogy ne akarjátok mindenáron megmagyarázni nekik, a másik oldalnak, ne akarjátok, hogy megértsék, hanem fogadjátok be. Közösség befogadni. Befogadni. Annak ellenére, hogy nem érti. Mégis befogadni. És nem napirenden tartani. Ez az első tanács. A második, Így olvassuk tovább a harmadik versben. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, és aki nem eszik, ne kárhoztassa azt, aki eszik, mert az Isten befogadta őt. Figyeljük meg, hogy Pál apostol következetesen mást mond az egyik csoportnak, és mást mond a másik csoportnak, mert más a probléma, ami fenyegeti őket. Ugye, hogyha felszínesen olvassuk, akkor hát itt mind a kettő kárhoztat, meg ítélkezik. Erről van szó. Nem egészen ugyanaz. Azt mondja a hitben erősnek, aki eszik, ugye ez a hitben erős csoport. Azt mondja nekik, hogy aki eszik, az ne vesse meg azt, aki nem eszik. Ez a kifejezés a görögben azt jelenti, hogy lenéz, semmibe sem vesz, figyelemre sem méltat. A másik oldalon pedig azt mondja, hogy aki nem eszik, az ne ítélkezzen, ne mondjon kárhoztató ítéletet a másik fölött, aki megeszi. Hogyha egy kicsit belegondolunk ebbe a szituációba, akkor azt látjuk, hogy pontosan arra hívja fel a figyelmet, ami annak a csoportnak a veszélye, ami veszélyezteti őket. Mert azt, aki képes gyorsan átgondolni egy kérdést, aki képes apró dolgokat megkülönböztetni egymástól, és nem elnagyoltan gondolkozni, azt fenyegeti a türelmetlenség a másikkal szemben, aki lassabb ebben. Aki nem gondolja át olyan hamar, aki nem érti meg az első magyarázatra, még a 20. sem biztos, hogy megérti. Mi fenyegeti ilyenkor? Átlép rajta, lenézi, semmibe veszi, türelmetlen lesz vele szemben, és nem értékeli azokat a tulajdonságait, amik attól még vannak, hogy ebben a kérdésben nem képes úgy gondolkozni, olyan gyorsan, olyan összefüggésekben, olyan következetesen. De ettől még lehet egy értékes ember, aki szolgálhat és segíthet más területen. Na de ha én leírom őt, mint aki nem tud gondolkozni, innentől kezdve nem fogom tudni elfogadni azt a segítséget sem, amit rajta keresztül akar Isten adni. Tehát ezt a csoportot pontosan az a veszély fenyegeti, a habitusuknál fogva, a képességüknél fogva, a gondolkozás mechanizmusából fakadóan, hogy türelmetlen lesz, és hamar leírja a másikat, és lenézi, és semmibe veszi. És nem figyel oda rá. A másik csoportot pedig az fenyegeti, hogy ítélkezni fog a másik fölött, mert nem érti, hogy mit tesz, hogy amit tesz, azt hitből teszi. Hogyha megközelítjük innen ezt a kérdést, akkor látszólag azok, akik vegetáriánus életet folytattak, hogy nehogy bálványimádók legyenek, azok látszólag szigorúbb hívők voltak, komolyabb hívők voltak, hogy így mondjam, nem? Hát szigorúbb és önmegtartóztatóbb életet éltek, hiszen ők mennyi mindent nem tettek meg. Amit bezzeg a másik, ennek fényében hát valami dőzsölő, szabados életmódnak tűnik, hogy megeszi. És ebből nagyon könnyen jön az az ítélkezés, hogy lehet hívő az ilyen ember? Egyáltalán hívő ez az ember? Hát nem hűtlen az Isten iránt? Tehát ezt a csoportot, mivel nem érti, hogy a másik mit tesz, és miért tesz, és milyen alapon teszi, és hogyan gondolkozik, ezt a csoportot pedig kiváltképpen fenyegeti az a veszély, hogy a lelkében ítéletet mond a másik felett, és leírja őt, mint aki nem is hívő. És összehasonlítva magára úgy tekint, mint én vagyok az igazi hívő. Mert hát én micsoda komoly küzdelmeket vívok azért, hogy hívő legyek. Mert ugyan lehet, hogy nem esik jól, hogy folyamatosan zöldséget egyek, de hát azt mégse lehet, hogy bálványimádó legyek. Ez meg itt bálványimádó lett. Tehát itt pedig az ítélkezés veszélye fenyegeti az embert. Tehát Pál személyre szabottan ad tanácsot, hogy így mondjam. Azt mondja, hogy aki gyorsan tud gondolkozni, aki hitben erős, mert erőteljesen működik a lelki ismerete, a jó és a rossz megkülönböztetésében, az vigyázzon, nehogy türelmetlenné váljon, nehogy leírja a másikat, nehogy elmenjen a másik mellett, mint értéktelen ember mellett. A másikat, aki nem rendelkezik ezzel, neki pedig azt mondja, hogy vigyázz, nehogy úgy gondolkozz a testvéredről, hogy ő nem is hívő. Nehogy megítéld őt és kárhoztasd őt azért, mert nem követi azt a szigorú életmódot, amit te követsz. Azért, mert mer felszabadult és vidám lenni, és mer örülni a kegyelemnek, amit Krisztusban elnyert. Vigyázz, nehogy megítéld őt emiatt. Ezt a gondolatot folytatja tovább a 4. versben, tehát az ítélkezés gondolatát. Azt mondja, hogy aki nem eszik, ne kárhoztassa azt, aki eszik, mert az Isten befogadta őt. Az első dolog, amit ezzel kapcsolatban kimond, mert az Isten befogadta őt. Az Isten elfogadta azt az embert, Krisztus áldozata által minden ember mehet az Istenhez, és az Isten befogadta ezt az embert, hiszen kimunkálta az életében, hogy elfogadja Krisztus áldozatát. Te pedig kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját. Miért mondasz ítéletet? A fölött, aki máshoz tartozik. Ő az Isten tulajdona. Krisztus tulajdona fölött mond ítéletet az ember, hogyha ítélkezik a másik ember élete fölött. Harmadszor azt mondja, hogy az ő tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert az úr által képes, hogy megálljon. Mondja a Károli fordítás. Itt hadd pontosítsam a fordítást. Azt mondja, hogy az ő tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert az úrnak van hatalma, hogy őt állóvá tegye, hogy ő szilárdan megállítsa. Ugye azért tartom fontosnak ezt a apró kis pontosítást, mert ez azt fejezi ki, hogy én nem az emberben hiszek. Én nem az emberben hiszek, hogy ő azért mégis jó hívő, mert e fölött nem akarok ítélkezni. Se azt nem akarom mondani, hogy ő jó hívő, se azt nem akarom mondani, hogy ő rossz hívő. Mert ez nem az én dolgom, hogy ezen ítéletet mondjak. Nem az én feladatom, hogy ezt megítéljem. Ez az Isten dolga. Ez az Istenre tartozik, és csak ő tudja megtenni. Az ő tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni. Miért? Mert az Úrnak van hatalma, hogy őt szilárdan megtartsa, hogy ő szilárdan megállítsa. Tehát az Isten gondviselésében bízok, abban az Istenben bízok, aki képes volt engem megszólítani, aki képes volt engem elhívni, aki képes volt engem kiemelni, és képes volt változást munkálni az én életemben. Ha az Isten az én életemben ezt képes volt megtenni, akkor ugyanez az Isten képes a másik ember életében is megtenni. Annak ellenére, hogy én annyiszor hűtlen voltam, annyiszor hitetlenkedtem, annyiszor bizalmatlan voltam, annyiszor kételkedtem, ennek ellenére az Isten mégis tudott munkálkodni az én életemben. Hát ha az én életemben meg tudta ezt tenni, akkor legyen bizalmam az Istenben, hogy a másik ember életében is meg tudja tenni. És ezért én nem a másik hitében hiszek, hogy meg fog változni, mert jó hívő, hanem abban az Istenben hiszek, aki készített egy tökéletes megváltási tervet, aki ezt türelmesen munkálja, aki ezt véghez viszi, aki nem mond le az emberről könnyedén. És az az Isten majd állóvá fogja őt is tenni. És ha ő valamiben rosszul lát, az Isten meg fogja neki mutatni, és ki fogja hozni abból. De ha én benne maradok az ítélkezésben, akkor rám csak egy ítélet várhat. A kárhozat ítélete. Tehát azt mondja az apostol, hogy akik erősek, azok ne akarjanak állandóan vitatkozni erről a kérdésről és meggyőzni a másikat, hanem fogadják be a hitben gyengét, és ne tartsák napirenden ezt a kérdést. Azok vigyázzanak, nehogy türelmetlenné váljanak, nehogy lenézzék a másikat, nehogy értéktelennek tekintsék a másik életét amiatt, hogy nem képes átlátni azt a bizonyos kérdést. A másik oldalon azt mondja, hogy akik hitben gyengék, vigyázzanak, nehogy azért mondjanak ki ítéletet a másik fölött, mert nem értik, hogy mit tesz, és a külső látszat alapján leírják őt, és azt mondják, hogy nem is hívő. Vigyázzanak, mert más szolgája felett mondanak ítéletet, az Isten kell, hogy ítéletet mondjon fölöttük, és nem az ember, és az Isten tulajdonai ők, és vigyázzanak, nehogy az Isten munkáját kérdőjelezzék meg, és azzal szemben legyenek bizalmatlanok, az Isten mindenkiért személyes küzdelmet folytat ezen a földön. Ezután hozza elő az apostol a másik problémakört, emez az egyik napot különnek tartja, a másik minden napot egyformának tart. Ezt nem részletezem, hogy miről szól. Így fejezi be az 5. versben, kiki a maga értelme felől legyen meggyőződve. Itt is egy fordítási pontosítást hadd tegyek. Ez a fordítási pontosítás mindössze egy felkiáltójel. Tehát nem azt mondja az apostol, hogy kiki a maga értelme felől legyen meggyőződve, hanem azt mondja, hogy kiki a maga értelme felől legyen meggyőződve. Mi a különbség a kettő között? Az elsővel azt mondanánk, hogy hát mindegy, így is gondolkozhatunk, úgy is gondolkozhatunk. Nem lehet ezt a kérdést tisztázni. Nem erről van szó. Nem erről van szó. Nem azt mondja az apostol, hogy ennek így kell maradni mindvégig. Nem azt mondja, hogy ne foglalkozzunk ezzel a kérdéssel soha. Hanem azt mondja, hogy ahelyett, hogy akkor foglalkoznánk vele, amikor ez feszültséget vált ki, mert támadásként éli meg bárki. Ahelyett, hogy állandóan rágnánk ezt a csontot, és közben rámenne a jó lelkület, a szeretet közösség. Ahelyett vigyázzunk a szeretet közösségre, és még egy dolgot mond, hogy én azt kérem tőletek, testvérek, hogy ahelyett, hogy egymás között vitatnátok ezt a kérdést, ahelyett ki maga járjon utána annak, hogy miért azt az álláspontot foglalja el, amit vall. Miért azt az álláspontot képviseli? Tehát azt mondja, hogy a maga értelme felől legyen meggyőződve, vagyis járjon utána, gondolja végig. Gondolja végig, és tegye fel a kérdéseket. Jól gondolkozom erről a kérdésről? Mind a két oldalon tegyék fel a kérdést. Jól gondolom azt, hogy elfogyaszthatom azt a húst? Jól gondolom, hogy ezzel bálványimádóvá válnék? És próbáljam meg végig gondolni következetesen, nem vitatkozva, hanem a magam számára. És utána a 6. verstől a 9. versig arról beszél, hogy mi a keresztény életnek a gondolkozása és az indítéka. Mert aki ügyel a napra, az Úrért ügyel, és aki nem ügyel a napra, az Úrért nem ügyel. Aki eszik, az Úrért eszik, mert hálát ad az Istennek. És aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és hálákat ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg, és támadt fel, és elevenedett meg a Krisztus, hogy mind a holtakon, mind élőkön uralkodjon. Röviden megfogalmazva, az apostol azt mondja itt el ebben a szakaszban, hogy a keresztény életnek van egy alapvető gondolkozása. Ez a gondolkozás pedig az, hogy én nem magamért élek, hanem én az Isten tulajdona vagyok, mert Krisztus áldozatot hozott értem, az ő vérével vásárolta meg az én életemet, ezért az én életem az övé, az ő tulajdona. És amit teszek, azt iránta való szeretetből teszem, ő érte teszem. Bármi történik velem, mindabban én őt akarom dicsőíteni. Akkor hogyan vizsgálja meg az ember a maga értelmét, hogyan legyen meggyőződve? Tegye fel magának azt a kérdést, hogy amit teszek, azt tényleg az Úrért teszem? Hogyha megeszem azt a bálványnak áldozott húst, akkor az Istent dicsőítve, hálát adva, az Istentől való erőért teszem meg? Vagy azért teszem meg, hogy a saját kívánságaimat kielégíthessem? Vagy azért teszem meg, mert én nem akarom magamat megtartóztatni, és nem akarok nehézségeket, szenvedést vállalni, hanem az önző kívánságaim szerint akarok élni továbbra is, miközben hitvalló keresztény vagyok? Ezt a kérdést nem lehet kihagyni itt. Mert nem mindegy, hogy egy ember miért tesz dolgokat. Azért eszem, hogy a saját kívánságaimat kielégítsem? Vagy azért eszek, hogy legyen erőm az Istent szolgálni? Ez egy kérdés. Ezt meg kell vizsgálni ennek a szakasznak a fényében. Azért adok adományokat, hogy az Isten műve előre haladjon, az evangéliumot megismerhessék az emberek? Vagy azért adok, hogy megveregethessem a vállamat, hogy én milyen jó hívő vagyok? Az Úrért teszem azt, amit teszek? Vagy magam dicsőségére teszem azt, amit teszem? Ezt a kérdést kell körüljárni. Tehát nem csak azt kell megvizsgálni, hogy amit vall, az megfelele a bibliai tanításnak, következetesen végig gondolva, átgondolva azt a kérdést, hanem azt is, hogy amit teszek, annak mi az indítéka. Miért élek úgy, ahogyan élek? Az Úrért teszem? Vagy a saját dicsőségemért, a saját jólétemért, a saját kedvemért teszem? Az igazi kereszténységnek az a jellemzője, hogy az ember szem elől téveszti a saját énjét, a saját kívánságait, és egy cél mozgatja, az Isten dicsősége. Az Isten dicsőségéért, mert szeretett engem, és önmagát adta értem. És ezért nem magamért élek, és nem a magam dicsőségét keresem. És azt kérde az apostol, hogy ezt tegyük fel kérdésként, hogy amikor valaki megeszi, akkor hálákat adva eszi meg, és az Úrért teszi-e. Amikor valaki nem eszi meg, akkor magát hízlalja-e azzal, hogy én önmegtartóztató életet élek, és lám, milyen jó hívő vagyok? Vagy pedig az Isten dicsőségéért teszi-e azt? Valóban az Isten dicsőségéért teszi-e? Mert az igazi kereszténységnek ez a gyökere, ez az élet célja, ez a gondolkodásnak a lényege. Az Úrért eszik, az Úrért iszik, az Úrért dolgozik, az Úrért pihen, mert úgy tekint az életére, hogy akár él, akár meghal, az élete az Isten tulajdona. Mert Krisztus azért halt meg, és azért támadt fel, és azért elevenedett meg, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjon, hogy mindenek felett visszaszerezze az Istennek az uralmat, amitől elszakadt az ember. Tehát akkor tud jó irányba elmozdulni ez a kérdés, ez a probléma, hogyha a szeretetet látjuk a probléma megoldása kulcsának. Ha a szeretet, látjuk, hogy egyedül a szeretet közegében lehet problémákat megoldani. Vitás kérdéseket rendezni csak az egymás iránti szeretet légkörében lehet. Egyébként nem lehet. Akkor tud elmozdulni, hogyha az ember szakít azzal a pusztító magatartással, hogy minden áron a maga igazát akarja érvényesíteni, és minden áron azt akarja, hogy a másik úgy tegyen, ahogyan én helyesnek látom. Rá kell bízni az Istenre, mert egy hívő ember az az Úrért fog cselekedni, és az Isten személyes gondviseléssel vezetni fogja az életét, hogy mindaz, ami rossz, az kitisztuljon az életéből, és mindaz, ami jó, az megerősödjön az életében, és felépüljön az életében. És a kérdés, amit meg kell vizsgálni, az az, hogy megvan-e ez az indíték az életemben? Valóban ott van-e az indíték a saját életemben, hogy amit teszek, azt hálás szeretetből, a szeretetből munkálkodó hit van-e az életemben? Azért teszem, mert hálás vagyok az Istennek, azért az áldozatért, amit értem hozott. És végül az apostol a mostani szakaszban az utolsó gondolatunk visszatér a legsúlyosabb kérdésre, a legsúlyosabb problémára. Te pedig miért károsztatod a te atyád fiát? Avagy te is miért veted meg a te atyád fiát? Megint mind a két csoportot megszólítja. Miért mondasz ítéletet a másik fölött? Miért írod le a másikat? Miért nézed le? Miért veszed semmibe a másikat? Hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélő széke elé. Itt az utolsó érve, hogy miért ne tegyük. Ne felejtsük el, mindannyian odaállunk a Krisztus ítélő széke elé. Nem hivatkozhatunk a másikra, nem védhetjük magunkat a másik hibájával, és semmit nem fog segíteni rajtunk, ha a másik is rosszul tette. Ez semmit nem fog segíteni rajtunk. Mindannyiunknak oda kell állnunk majd a Krisztus ítélőszéke elé, mert minden térd meg fog hajolni az Isten előtt, és minden nyelv vallani fogja, hogy az Isten Úr, és dicsőíteni fogja őt. Azért tehát mindegyikünk maga ad számot magáról az Istennek. Mindenkinek egyénileg kell számot adni az Istennek, hogy miért úgy élt, ahogyan élt, miért azt tette, amit tett, és itt nem lehet mással takarózni, és nem lehet más hibájára mentségként hivatkozni, és nem lehet azt mondani, hogy a másik jónak látta így, ezért én is jónak láttam így, hanem mindenkinek magának kell számot adni az Istennek önmagáról, hogy mit kezdett azzal az élettel, amelyre az Isten megajándékozta őt. Azzal lehet lezárni ezt a gondolatot, amivel folytatni is fogjuk a következő előadást. Annak okáért egymást ne károsztassuk többé. Hogyha ezt megértettük, akkor vegyük fel a küzdelmet minden másikat lenéző gondolattal szemben, minden türelmetlen gondolattal szemben, minden másik felett ítélkező gondolattal szemben. Egyrészt azért, mert ez nem épít, hanem rombol, mert így nem lehet a problémát megoldani, csak növelni lehet. Másrészt azért, mert a legsúlyosabb bűn a rideg, engesztelhetetlen lelkület. Ez a legsúlyosabb bűn. Amikor egy ember nem fogadja be a másikat szeretetben, noha őt az Isten befogadta a bűnei ellenére, akkor a legsúlyosabb magatartás, hogy a másikat kárhoztatja, vagy leírja, vagy lenézi, és nem ad bizalmat az Istennek, hogy az Isten munkálkodni fog a másik életéért is. Tehát röviden ez az apostolnak a tanácsa, egy vita helyzetben a gyülekezetnek. Amikor egy kérdés, egy eszmei kérdés, vagy egy gyakorlati kérdés feszültséget vált ki, nem lehet a kérdést megoldani addig, amíg az egymás iránti szeretet meg nem újult. Nem tud megújulni az egymás iránti szeretet akkor, ha ezt állandóan rágják ezt a csontot, ettől csak elmélyül a probléma. Nem tud megújulni akkor, hogyha az egyik oldal lenézi a másikat, a másik oldal meg ítélkezik az előbbi csoport felett. Akkor tud megújulni, hogyha kiki utána jár a maga meggyőződésének, és kiki azt vizsgálja meg a maga életéről, hogy amit tesz, azt az Isten iránti szeretetből, az Isten iránti odaadás alapján teszi-e, vagy önzés van az életében, és akkor tud elmozdulni jó irányba, ha bizalmat szavazunk az Isten munkájának, aki munkálkodik minden emberért személyes szeretettel, személyes gondviseléssel. És ha mindez nem volt elég, akkor rettentsen vissza bennünket a mások feletti ítélkezéstől az a tudat, hogy mindannyiunknak személyesen meg kell jelennünk az Isten ítélőszék előtt. Arról az életről, amelyet ebben a testben élünk, mindannyiunknak számot kell majd adni az Istennek, és ott semmivel nem lehet takarózni. Ott napvilágra jön, hogy amit tettük, milyen indítékból tettünk, miért tettünk, és ha szeretetlenség volt az életünkben, az is lelepleződik. Még ha be akarjuk bugyolálni valami teológiai kérdésbe, vagy valami mentő szándékba, teljesen mindegy, napvilágra fog jönni az ember szívének a tanácsa. Most kicsit sötéten zárul most ez az előadásunk, vagy kicsit terhesen, de azzal fogjuk folytatni, hogy a következő szakasz, ha eddig arról szólt, hogy mit ne tegyünk, akkor a következő szakasz sokkal inkább fog arról szólni, hogy mit tegyünk. Ott is lesz olyan, amire azt mondja, hogy ezt ne tegyük, de fog arról szólni, hogy mit tegyünk. Azon túl, hogy magunkat vizsgáljuk meg, azon túl, hogy bizalmat szavazunk az Istennek, mi az, amit tehetünk egymásért ebben a helyzetben. Én köszönöm szépen a figyelmet.